Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az arckép mai vendége Somos Csaba, Liszt Ferenc díjas karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Nemzet Énekkar vezető karnagya, akit sok szeretettel köszöntök.
Nagyon köszönöm, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök.
Kérlek, avasd be minket, hogy hogyan indult ez a mára már igen sokoldalú karnagyi pálya, művész pálya, hogy a zenés családba születtél, édesapád is zenész volt, a Szolnoki Filharmonikus Zenekarnál játszott nagybőgön, de a nagymamád is zenész.
Így van, sőt az egész apai ág gyakorlatilag zenészekből, kántorokból, orgonistákból állt, nagypapám pedig, édesapám apukája hiába volt állatorvos, szenvedélyesen imádta a kvartettezést, ő brácsázott, volt saját vonós négyese, aztán lett családi vonós négyes.
Tehát ebbe beleszülettél valahol.
Ebbe beleszülettem, úgyhogy az első hangszerem a cselló lett édesapám révén.
Innen egyenes út vezetett Debrecenbe, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába? Vagy azért nem annyira egyenes?
Döcögős volt, mert cellistának nem voltam elég jó. A szolfés zeneelmélet szakon kötöttem ki a konzervatóriumba, mellette azért a csellót még egy jó ideig műveltem és játszottam, és amikor komoly útra terelődött a karmesteri pálya, illetve azt, hogy én először a karvezetés szakra szeretnék menni a Zeneakadémiára, akkor az zongora mindent felváltott, és akkor nagyon el kellett kezdeni gyakorolni, és komolyabb szintre lépni ilyenbéli tudásomban, és ez így is történt. És az érettségi után vezetett az utam a Zeneakadémiára, először a karvezetés szakra, majd a karmesterképzőre.
Milyen hatások értek Debrecenben? Ugye, ha jól tudom, a Kodály kórusban is énekelhettél, sőt, a debreceni Csokonai Színházban is.
Ezek felejthetetlen élmények voltak, így van, és hogy ezek a pillanatok okoztak nekem olyan katartikus élményt, a debreceni Kodály kórus először is, aztán tényleg a Csokonai Színház, ahol elhatároztam, hogy én mindenképpen dirigens szeretnék lenni, és mind a kettő nagyon motoszkált bennem, hogy a zenekar is fontos, tehát a hangszeres muzsikusok irányítása és az ővelük való kapcsolat, és a vokális az meg még inkább. Úgyhogy sok szép élmény után a Zeneakadémián a karvezetés szakon először Jobágy Valér tanár úr, majd Erdélyi Péter növendéke lehettem, és az utolsó évben felvételiztem a karmesterképzőre, Lukács Ervin Gál Tamás karmesterosztályába, és egy évet közösen végeztem, és így összesen 9 évig tartózkodtam a Zeneakadémián.
Ezzel a 9 év alatt milyen hatások, inspirációk értek, akár egy-egy koncert, karmesterek, impulzusok, mi az, amit kiemelnél?
Hú, hát erre nagyon nehéz válaszolni. 9 év az nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő. Egyrésztről a tanárok személyisége, és azok, akiktől tanulhattam, Lukács Ervint mindenképpen szeretném megnevezni, hiszen ő volt az utolsó, akinek a kezenyoma és akinek a látásmódja, értékítélete, és minden, ami a zenéléssel kapcsolatos, és mondhatjuk, hogy olyan értelembe vett felnőtt létemet meghatározta, hogy hogy kell zenekar elé állni, hogy kell próbálni, hogy kell elsajátítani egy darabot, akkor már az ember érettebb. És nem mindegy, hogyha az ember 19-20 évesen elkezdi a Zeneakadémiát, hogy akkor bizony még sokkal éretlenebb voltam, nem is bírtam felfogni, nem is bírtam rendesen úgy készülni, mondhatom ezt hétről hétre, mint ahogy már 23-24 évesen később a karmesterképzőben az ember teljesen tudatosan építi a repertoárját és készül a nagybetűs életre.
Talán nem véletlen, hogy ritkán vesznek fel 18 évesen karmesterképzésre.
Így van, én még akkor tökéletesen alkalmatlan lettem volna erre a célra, és később értem meg arra, hogy nagyobb formákkal is tudjak foglalkozni.
Mivel diplomáztál?
A diploma műsorom első részében Stravinsky Tűzmadár szvitje és Debussy Faun délutánja szerepelt, és a szünet után pedig Verdi Aidájának a 3. felvonását választottam, az úgynevezett Nilusparti jelenetet. És ez talán egy kicsit arról is árulkodik, hogy a mai napig is nagyon imádom a francia repertoárt, nagyon szeretem az orosz zenét, és arról nem is beszélve, hogy az olasz opera irodalom, és egyáltalán az olasz zene, és az olasz nyelv szeretete, az olasz kultúra, azon belül persze Verdi, Puccini minden mennyiségben.
És ha már opera, a debreceni Csokonai Színház karmestere voltál, később zeneigazgatója több éven át. Mi mindent mesélnél ezekről az évekről?
Úgy hozta az élet, hogy a diploma után, egy rövid kis várakozás után visszakerülhettem Debrecenbe valóban, és először korrepetitor karmesterként tanulhattam, dolgozhattam. Ez egy fantasztikus időszak volt egyébként, ahol az ember egy csomó mindent megtanul a szakmáról, hogyan kell korrepetálni szólamokat, magánénekesekkel bánni, hogyan lehet átlátni egy operát kockáról kockára, hogyan lehet összetenni a legkisebb alkotóelemtől a legnagyobbig, amíg színpadra nem kerül egy opera, és ez így is történt az én esetemben. Nagyon emlékezetes volt számomra az első Hunyadi előadás, amit dirigálhattam, de egyebeket is nagyon nagy örömmel említek, Denevért, vagy Hamupipőkét Rossinitől.
Vagy akár kicsit könnyebb műfajok.
Vagy a könnyebb műfajokat is egyébként szintén közel állnak hozzám, különösen ami a jazzes irányba visz, de akkor ugye egy vidéki színházban mindent kellett dirigálni, és ezt is tettem, operettet is, és műzikelt is.
Innen mennyiben vezetett egyenes út a Pécsi Nemzeti Színházhoz?
Teljesen, hiszen akkor, amikor ez a pályázási lehetőség adódott 2004-ben, így van, akkor a feleségemmel együtt, akit egyébként Debrecenben ismerhettem meg.
És szintén zenész,
Baja Mónika korrepetitor zongoristáról van szó. Együtt mentünk Pécsre, együtt pályáztunk, és töltöttünk ott 3 évet a Pécsi Nemzeti Színház alkalmazásában. Ő, mint zongorista, korrepetitor, zongorakísérő, én pedig akkor, mint zenei vezető.
Beszéltünk az opera műfajáról, de tulajdonképpen sokaknak elsőként a kórusok jutnak rólad.
Ez így van.
Tesszük be.
Egyébként azért is, mert ez a két dolog, ami a zenekari irány és a kórus, mint életpálya, számomra az párhuzamosan együtt működött, de olyannyira, hogy az énekkari világ és az énekkarokkal való foglalatoskodás az még korábban elkezdődött az életembe, hiszen zeneakadémista koromban a Vasas Művész Együttes énekkarához látogattam el, ahol akkor szólamvezető másodkarnagyot kerestek, Vas Lajos, aki egy ismert karnagy személyisége volt az országnak, a Röpőpáva mozgalomnak a vezetője. Én lehettem az egyik szerencsés kiválasztott, aki dolgozhatott mellette. Sajnos csak egy éven keresztül, mert Lajos bácsi, Vas Lajos 1992-ben meghalt, és én akkor nagyon fiatalon, mondhatom, hogy nagyon kevés rutinnal, és még zeneakadémista a harmadik negyedévét tapostam, amikor megörökölhettem ezt a nagyon emblematikus és egyik legnagyobb létszámú budapesti hazai vegyeskart. Nagyon hosszú időn keresztül vezettem ezt a, mondhatom, hogy imádni való együttest, akikkel a kapcsolatom a mai napig is szoros, és rengeteget tanulhattam. Óriási repertoárt gyűjthettem, ami a vegyeskari repertoárt illeti, és a következő mozzanat az volt az én karnagyi pályámon, amikor a Vasas Művész Együttes énekkarából egy kamarakórust is alapítottam, Vas Lajos kamarakórus néven, akikkel szintén csodálatos éveket élhettem meg, és nagyon izgalmas produkciókat mutathattunk be, mind a kortárs zene területén, mind olyan művek bemutatásával, amelyre nagyon kevés amatőr kórus volt képes abban az időben. Úgyhogy ez a fajta kórus lét, ez nagyon aktív volt nálam, meg a kórusvezetés. Volt olyan, amikor akár a debreceni vagy a pécsi éveim alatt egy-egy nagyon nehéz nap után visszajöttem Budapest, és megtartottam a kóruspróbát, és utána visszautaztam. Akkor én vidéken éltem, 7-8 éven keresztül. De a kórus az mindig jelen volt az életemben, és ez egy konstans, állandó dolog volt. Ezek után 2008 végén megláttam a Magyar Rádió énekkarának karnagyi posztjára történő lehetőségét, és azt, hogy karigazgatót keres a rádió énekkar.
Tulajdonképpen nem először találkoztál a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával, énekkarával, hiszen volt egyesztendő a diploma után, amikor ideérkeztél asszisztensnek.
Ez így van, nagyon érdekes módon keveredtek az események az életemben olyan szempontból, hogy a diploma után rögtön gyakorlatilag még ki se hevertem az izgalmakat, amikor megszólalt a telefon, hogy a Rádió 6-os stúdiójában lesz egy meghallgatás, ahol Vásári Tamás fiatalokat szeretne megvizsgáztatni olyan szempontból, hogy ki tudna neki segíteni a mindennapos próbálások során szólampróbát, alkalomszerűen tuti próbákat megtartani Kovács László karmester mellett, aki egyébként már ott dolgozott mellette éveken keresztül a rádió szimfonikus zenekaránál. De más szempontból is megismertem már addigra egyébként a rádióénekart, hiszen amikor lehetett, én látogattam a próbákat, és olyan alkalmakkor, amikor mondjuk itt volt Helmut Rilling, és Bachokat dirigált szinte mindent, évről évre visszajáró vendég volt, akkor bementem a 6-os stúdióba, és akkor figyeltem azt a hihetetlen koncentrált munkát, ami ott folyt. És hát a rádióénekar hangzása, és egyáltalán a rádió együtteseinél történő lét és művészi munka, az mindig lebilincselő volt számomra. Úgyhogy amikor a pályázás volt, akkor tényleg hatalmasat nyeltem, de mindent megtettem a dolog érdekében, hogy elsőként érjek a révbe. És ez így sikerült.
2009 és 2013 között voltál a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya.
Én egy elég nehéz időben folytathattam a munkát Strauss Kálmán karnagy úr távozása után, hiszen az énekkari létszám akkor csökkent 68-ról 48-ra, és egy olyan útkeresésben volt akkor azért az együttes, hogy a törzs repertoár mind az oratórikus zenekari kísérettel ellátott darabok tekintetében, mind az akapella területén volt azért egy útkeresési fázis, de én azt gondolom, hogy mind a két irányba az együttessel együtt mondhatom, hogy eléggé hősies munkát végeztünk abban, hogy az együttes tovább tudjon fejlődni.
Következő felvételünkön Selmeci György miséjéből szól a részlet, a Magyar Rádió énekkara énekel, műsorunk vendége Somos Csaba vezényel. Az arckép mai vendége Somos Csaba karnagy. Amikor beszélgetünk, éppen a Nemzetének a 40 éves jubileumi hangversenye után vagyunk pár nappal. Ugye április 1-én lesz, hogy 10 esztendeje vetted át az együttest Antal Mátyás karnagytól. A zenei pályádon ez a 10 esztendő mit jelent?
Életem egyik legcsodálatosabb és legtartalmasabb 10 éve ez. Egy kicsit még megelőzöm ezt a 10 évet, és azért utalok 11-re, mert pont ma, március 12-én 11 éve, hogy az együttest még közelebbről megismerhettem, és volt egy úgynevezett DLA hangversenyem a Zeneakadémia nagytermében, ami, mint ahogy kiderült, ez volt az én pályázási koncertem is, a belépőm a Nemzeti Filharmonikusokhoz, a Nemzeti Énekkarhoz. Hiszen Antal Mátyás kedves elődöm akkor ment nyugdíjba, és az utódlás a kiválasztott karnagyoknak a vizsgáztatása, vagy mondhatjuk úgy, hogy a pályázási hangversenye abban az időben történt. Ez volt az én belépőm, vagy hangversenyem, és pár hónap eltelt, mire kiderült, hogy én kerültem az első helyre. Így lehetett az, hogy 2016. január 1-én megkezdhettem a munkát, akkor még Antal Karnagy úr mellett, 3 hónapon keresztül együtt dolgozhattunk, és április 1-től maradtam magamra. Szabad így fogalmazni.
A Nemzeti Énekkar mellett folyamatosan tanítasz a Zeneakadémián 13 éve. Az Alma Mater kórus vezetője is vagy, a karvezetőket is tanítod. Ez a két terület mennyiben egészíti ki egymást, és hogyan inspirálják egymást?
Szerintem remekül. Már csak azért is, mert azt veszem észre, hogy a növendékek számára pont az az énem az érdekes, és azt élvezik a legjobban, vagy tudnak belőle leginkább profitálni, amit abból a hivatásos létemből viszek be a Zeneakadémiára, ami számukra egy különlegesebb pont. És talán azt a repertoárt és azt a szemléletet és azt a rutint, amivel felvérteződhettem az elmúlt évtizedekben a Nemzeti Énekkar és a Magyar Rádió énekkarának révén, és nagyon élvezem, amikor ők ezt élvezik. Engem olyan módon a mennyekbe repít, amikor csodálkozó vagy kisebb fajta katarzishoz jutó növendékeket láthatok, akik élmény szinten vagy örömüket lelik abban, amit tanulhatnak. És ha én ehhez hozzájárulhatok, az egy fantasztikus pillanat. Legyen az egy óra, legyen az egy hangverseny, hogyha az Alma Mater kórusról beszélek, és meg kell azt mindenképpen tanulni, hogy az embernek nem csak azt kell átadni, amit ő tud, hanem amire szüksége van a növendéknek. Na, ez a nagyon nehéz dolog.
Érdekes, hogy az énekkari és a zenekari világban való jártasság, ez a párhuzamosság végigkíséri valahol az életedet a mai napig.
Igen.
Mind a kettő egyforma fontos számodra egyébként?
Kétségtelen, hogy a énekkari világ, vagy a vokális zene, az sokkal hangsúlyosabb az életemben, és így is éltem az elmúlt évtizedeket, hogy ez volt a legtevékenyebb iránya a pályámnak, és talán itt tudom a leginkább kifejteni a munkámat, és azt, amihez a leginkább értek, de éppen ezért az oratórium világa, vagy az opera tényleg közel van, de az akapellát is nagyon szeretem. Tehát számomra az akapella, ami csak az énekarról szól, az egy olyan terület, ahol azokat a utakat, és azokat a műfajokat, ami csak énekhangra vannak írva, azok azért is érdekelnek, mert érdekel, hogy mire képes az emberi hang, hova lehet fejleszteni ezt a műfajt, ami modern zenén keresztül, vagy a régi zene előadásával kapcsolatosan előhívható. És én azt gondolom, hogy a modern zene azért is fantasztikus, a modern a cappella zene, ami nagyon sokat fejlődött és gyaraporodott az elmúlt évtizedekben, mert ez nagyon tudja fejleszteni az énekkart, mint olyat, mint műfajt, mint előadó apparátust, mint hangszert. És ráadásul a jófajta modern a cappella zene egy jó fegyver arra, hogy közel tudjon kerülni a közönséghez. És hogy a modern zenét népszerűsíteni tudjuk. Nagyon sok jó modern a cappella zene van, amit előadtunk, akár a Nemzeti Énekkarral az elmúlt években.
Mi mindent vinnél magaddal, milyen zeneműveket egy lakatlan szigetre? Tudom, az első Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma lenne, ezt már mesélted.
Igen, igen, nagyon jól mondod. Most egyébként mindenképpen a Lobgesang szimfonit Mendelssohntól olyannyira megszerettem, és olyan nagy becsben tartom, lehet, hogy a múltkor meséltem is, hogy Lukács Ervin, a tanárom is ezt mondta, hogy az első számú oratórium, számomra is most ez lett az első számú, olyannyira, hogy nagyon szeretnék még egy-két előadást megélni ebből valamikor valakikkel, hogy más oldalakat is kibontani a darabból, más mélységeit, és még jobban, de Honegger Zsandárka Mágián című oratóriumát is nagyon szívesen magammal vinném. Serdülő korom óta nagyon tisztelem és szeretem a darabot. Ez volt az első olyan zongora kivonat, amit külföldön, még akkor NSK-ban megvásároltam magamnak, Németországban, ami itthon nem volt, és hangról hangra elkezdtem játszani, és még eddig nem tudtam eldirigálni.
Most következő felvételünkön Joseph Haydn C-dur miséjéből szól a részlet, a Nemzeti Énekkar és a Budapesti Vonósok élén az arckép mai vendége Somos Csaba vezényel.
Thank you.
amikor nem tanítasz, és nem a nemzetének karral dolgozol, mi minden tölti ki a mindennapjaidat? Mivel töltődsz?
A feltöltődésem egy része is egyébként a zenéhez kapcsolódik, mondjuk a jazzhez, amit imádok és nagyon szeretek. Gyerekkorom óta édesapámtól örökölvén ezt a hajlamot és ezt a szeretetet. Nagyon sokáig, amíg másoknak különböző együttesek voltak a favoritjai, éveken keresztül nem tudtam, hogy vajon mi az a zene, amit én nagyon szeretek, és ami nem a komoly zenéhez köthető szorosan. És amikor először hallottam Gershwint, meg hallhattam jazzt, amit édesapám lemezeken mutatott nekem, akkor azt mondom, ja, hát most már értem, hát ez az, amit én imádok, csak nem tudtam, hogy ez az. És akkor elkezdtem Count Basie-t, Oscar Petersont, Errol Garnert hallgatni, és aztán később, amikor zeneakadémista lettem, látogathattam Keith Jarrett koncertjét, amikor itt volt az Erkel Színházban édesapámmal, vagy Chick Coreát élőben, szóval ezek nagy élmények volt, sorolhatnám. De a mai napig is, hogyha tehetem, akkor hallgatok jazzt, nagyon szeretem Szakcsit, Herbie Hancockot a rádióban hallgatok.
Hogyan hat ez a másik oldalra, a klasszikus zenei oldalra?
Állítólag jól hat, én nagyon szeretem, felfrissít engem, megfiatalít, a korlátaimat egy kicsikét kijebb teszem, és a határaimat felszabadít a jazz.
Játszol is?
Ha tehetem, igen, leülök a zongorához, és most kevesebbet, mint régebben, mert régebben persze több időm volt, és akkor voltak albumjaim, meg voltak azok a standardek, amik a harmónia vázban én otthon minél többet kidolgoztam, és játszottam. Ma kevesebb az időm, de ha tehetem, akkor igen, ez nagy szórakozás számomra.
Minden mellett mi az, amire még jut idő? És mondjuk hobbidnak tekinted?
Az utazás, a nyelvek duplán is, hiszen rendkívül hasznos is egy karmester számára, különösen egy olyan szakember számára, aki hivatásos kórussal dolgozik, és minden nap más nyelven kell, hogy énekeljünk. Olyan szempontból ez nekem örömforrás, hogy nagyon szeretem a nyelveket, még az oroszt is nagyon szerettem az általános iskolába, de aztán folytathattam a német tanulásával. Az olasz nyelv a számomra egy nagy szerelem a mai napig, az egész olasz kultúra úgy, ahogy van. Úgy hozta az élet, hogy a Zeneakadémián elkezdhettem új görögül tanulni, és ez valahogy nagyon bennem maradt a mai napig is. Az angol természetesen, és most vénebb fejjel, legöregebb fejjel a francia nyelvnek az imárat, ami eddig is megvolt, csak eddig időm nem volt rá. Most azért, hogy a Nemzeti Énekkarral nagyon komoly francia repertoárt tanulunk és éneklünk évek óta, elkezdtem tanulni, már évek óta teszem is a francia intézetben ezt.
Említettük, hogy zenés családba születtél, párod Baja Monika is zenész,
igen,
zongoraművész korrepetitor, és van két gyermeketek is. Merre, milyen irányba viszi őket az élet? Lesznek-e zenészek?
Bár feleségem is tanította őket, különösen a kislányunkat zongorázni, Marcel fiunk pedig gitározott, valószínűleg nem zenészek lesznek, reméljük, hogy a zene szeretete megmarad bennük, és hogy akár vissza is kanyarodnak majd a hangszereikhez, de Marcel fiunk, aki most érettségizik, marketing szakra szeretne felvételizni az ELTÉ-re vagy a Corvinusra, és a kislányunk egyébként pedig talán erősebb vonzódással van a művészetek felé, különösen ami a táncot illeti, hetente háromszor jár a Táncművészeti Egyetemnek az előkészítőjébe, és ott talán még komolyabb ez a fajta vágy és ez az irányultság.
Említettük is, hogy a Nemzeti Énekkar jubilomi hangversenye után beszélgetünk. 40. születésnapját ünnepelte a Nemzeti Énekkar, nemrég ünnepelted 55. születésnapodat. Mi mindent kívánsz a következő 10 esztendőre?
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Mindig vannak olyan nagyszerű remek művek és olyan pontok, vagy olyan helyek a világban, ahova jó lenne eljutni, mind az együttessel, mind akár magánemberként, hogyha ezt a kettőt elválasztjuk egymástól, és hát persze az, hogy az ember nagy hittel, nagy lángon égve és egészségben, a családja szeretetében tehesse ezt, és ezt fontos kihangsúlyozni, hogy ők mellettem nagyon sok nehézségen keresztül vittek az elmúlt évtizedekben, és azt szeretném, hogyha ebből minél többet vissza is tudnék adni számokra is, az együttesnek is, és a hallgatóságnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nagyon szépen köszönöm!
Lobgesang dicsőítőjének. Mendelssohn nagyszabású művéből szólt a részlet. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Somos Csaba vezényelte. A felvétel március 10-én a Nemzeti Énekkar 40 éves jubileumi hangversenyén készült a Pesti Vigadó dísztermében. Kedves hallgatóink, az arckép mai vendége Somos Csaba, Liszt Ferenc díjas karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Nemzeti Énekkar vezető karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották. Kedves hallgatóink, a 2026. március 20-ai adásunk ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra harminc perc.